Nagyné Farkas Rita, szociálterapeuta, személyiségfejlesztő, az Erdőszéli Lélekfarm alapítója, mai beszélgető társam. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen érzésekkel ülhettem ide le most a jurtába hozzád, miután körbenézhettem itt a területen, és megmutattál mindent részletesen. Eddig pár szóban azért beszéltünk arról, hogy a külvilág miben más és mennyire lehet más, mint ez a belső világ. Ez egy belső világ, akármennyire is nem választja el kerítés a külsőtől. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled.
Én is köszönöm a felkérést, meg a meghívást, és hát én kértem azt, hogy gyere el, mert ezt meg kell élni, mert nem lehet elmondani. Az Erdőszéli Lélekfarm az a hely, ahol a találkozások élménnyé válnak. Ahogy bejöttél, láthatod az én segítő partnereimet, az állatokat, a természet körülvesz minket, az erdő, a madarak, és egy olyan rezgés, ami a városból kiszakadva egy egészen más világba varázsol el minket.
Az előbb az jutott eszembe, amikor ide leültem, hogy ez a jurta, ez olyan egy kicsit, mint egy inkubátor. Tehát védelmez is, de fejlődésre és növekedésre sarkal vagy segít hozzá. Ez a lélekfarm küldetése, ez a lelki-mentális megújulás, felfrissülés?
A lélekfarm küldetése talán a találkozások generálása. De kikkel találkozhatunk? Hát természetesen az embertársainkkal, az állatokkal, a növényekkel, de elsősorban én azt gondolom, az önmagunkkal való szembenézés igazán a célja az itt eltöltött 1, 2, 3 vagy akár 8 órának.
Miért válasz valaki segítő foglalkozást, Rita? Konkrét esemény, történés váltja ki ez belőle valamilyen impulzus, vagy érzékenyebb az átlagnál, empatikusabb a többi embernél. Mi miatt vagy te az, aki vagy?
Hogyha lenne 5 óránk, akkor ez, de nem lesz. Egy kicsit talán azt gondolom, hogy a földi létünkre, mikor ide születtünk, és feleszméltünk, hogy mivé válunk, és kik vagyunk, környezetünk visszajelzéseiből tudunk építkezni. És nagyon sokan meglepődnek, mikor én elmesélem azt, hogy én egy nagyon visszahúzódó, nagyon beteges kislány voltam, akit testileg is, no meg lelkileg az iskolában, főleg az általános iskolában tudhatjuk, hogy a gyermekek azok, akik aztán valóban azt mondják és gondolják, amit mondanak és gondolnak. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz gyermekkorom volt ebből a szempontból, akár a betegségeket tekintve, vagy annak a lelki hozadékát. Aztán eldönthettem, hogy leélem egy burokban az életemet, úgy, hogy engem mindenki bánt, én nem szeretem magamat, nem szeretek emberek között lenni, vagy azt mondom, hogy változtatok. És aztán az utóbbi mellett döntöttem, nem volt könnyű, és elindultam egy olyan úton, ahol tudatosan azt kerestem, hogy Úristen, hát mi minden lehetőség van előttünk, és nagyon sokszor hiszünk azoknak az embereknek, akik körbevesznek minket, igazán jó szándékkal akarnak segíteni, és mások akaratát hajtjuk nagyon sokszor végre az életünk folyamán, mert ez másnak jó, mit mondanak a szomszédok, és a többi, ugye. Mit lehet tenni azért, hogy az, aki bennem lakik, azt megéljem? Hogy teret adjak annak, aki valóban én vagyok. Nekem is voltak segítőim, és aztán azt mondtam, Úristen, ha ilyen váltást, változást megélhetek, akkor talán ez az én utam. Tulajdonképpen én egészségügyben tanultam, tehát ápolónéni az eredeti végzettségem. Nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy az emberi test működését megértsem valamennyire. Hogy mekkora logikai rendszer, mi mindennel összefügg. Bár az orvostudomány, vagy az orvosok sem tudnak igazán sok betegségre választ adni, hogy mi a kiváltó ok. Ráfókuszálunk egy adott szervre, és arról mindent. És elfeledkezünk emellett a holisztikus szemléletről, arról, hogy nem szervek együttese vagyunk csak csupán, hanem ott lakik valaki, aki használja ezt a szervrendszert, mint egy űrruhát, és az a valaki, aki ott lakik, hát az ki? Én azt gondolom, hogy aztán a továbbtanulásom szempontjából ez volt a döntő érv, hogy az emberi lélek működése és a test kapcsolata milyen fantasztikus harmóniában dolgozik együtt, és ha megértjük, hogy önmagunk igazán mit szeretnénk, akkor sokkal, de sokkal könnyebb lenne az életünk, és aztán így indult a tanulás efele a lélek útján.
Elég sok ilyen önfejlesztő, önmegvalósító, személyiségfejlesztő kurzus, tréning, tanfolyam van már. ha az ember felüti a, nem tudom, felüti a Google-t, akkor több ezer találattal találkozik azonnal. Szerinted miért került ez ennyire a közérdeklődés középpontjába, vagy a köztudatba egyáltalán, vagy a fősodorba? Ekkora igénye van az embereknek, hogy visszataláljanak egy harmonikusabb útra, vagy életre, vagy ritmusra, egy rezgésre, amit elveszítettek?
Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki azért születik a földre, hogy szeressen és szeretve legyen. Ez mindennek a mozgatórugója. A boldogság keresés az mindnyájunkban egy belső vágy. Ki így, ki úgy éli meg, ki a kábítószerek, ki az alkohol, stb. 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 Addig, amíg az én drága jó nagyapám, aki parasztember volt mindkét szüleim részéről, azért a föld, az anyaföld, ott megélhették, hisz mesztéláb mentek a földre. Megértek egy olyan fajta természetkapcsolatot, egy olyan fajta rezgésszámot, egy olyan fajta a természettel való impulzív együttlétet, ami nagyon sok mindenre megtanított. Az én nagyapám mindig azt mondta, hogy nézd meg ezt a babot, ha elvetjük. Vessel tisszen babot. Abból kinő 8, mert 2 megesznek. Aztán abból a 8-ból a vihar újabb 2 letör. És akkor még mindig van, amit véletlenül a kutya, aztán marad 3, de abból aztán lesz termés. Ahhoz, hogy aras először ültes, gondozd, gyomláld, itasd, napfürdőztest, és aztán aradhatsz. A mai fiataloknál a televízióból is az jön, hogy vegyél fel hitelt, vedd meg, amit akarsz. Őrületes gondolkodás menetbe belekényszerítjük a gyerekeket, először dolgozunk, aztán aratunk. A természetben ez evidens, a parasztembernek ez evidens. Ha esik az eső, annak örülünk, ha fúj a szél, akkor bemegyünk. Nem a körülményeinket hibáztatjuk, hanem alkalmazkodunk. Tudom, hogy Darwinig nem kell elmennem, de fantasztikus azt látni, hogy ki a túlélő. A túlélő az, aki tud alkalmazkodni. A mai világban ez egy nagyon izgalmas kérdés, főleg itt a járványhelyzet miatt is, hogy hogyan tudunk túlélni, milyen értékeket adunk tovább a gyerekeinknek, a családunknak, önmagunknak, mert ugye egy olyan helyzetbe került ez az aktív generáció, amivel nem találkoztunk, nincsenek mintáink. A szüleink nem tudjuk, hogy hogy viselkedtek egy ilyen helyzetben. És azért most ez a karantén nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre rávilágít. Akár pozitív értelemben, akár pedig a hiányosságok területén.
Itt is a beállítottságtól függ, hogy ki melyik részét vesz észre, vagy ki melyik részét hangsúlyozza inkább. A hiányt, vagy a többletet.
Igen, igen, igen.
Ha az egyéni és a csoportos foglalkozásaidnak pusztán a darabszámát nézem, akkor itt egy nagyon-nagyon meggyőző mennyiségű emberi találkozásról van szó, ami már mögötted van, és tapasztalatod van róla. Amit olvastam rólad, abból kiderül, hogy számos problémára és addikcióra van terápiás válaszod. Milyen típusú nehézség a leggyakoribbak, amikkel hozzád fordulnak?
Hát a nehézségek, akkor úgy mondanám, hogy mondjuk vannak az alkohol problémások, akkor a drog problémások, akik kábítószerfogyasztás miatt ugye elég komoly problémákat halmoznak fel maguknak. Aztán van a párkapcsolat, és konfliktus helyzetek, ugye itt ez nagyon izgalmas, hogy akár családon belül, akár két egészen más ellenérdekelt fél, hogy tud egy konszenzusra, egyességre jutni. Nagyon-nagyon sokféle probléma. De én mindig azt mondom, és talán ez számomra is egy újszerű megközelítés ebből a szempontból, hogy amiket most megfogalmazunk, ezek mind valamilyen szinten bélyegek. Mert rányomjuk, hogy én alkoholista vagyok, én drogos vagyok, én kudarcra ítélt vagyok, stb. Én azt mondom, hogy ezek alapvetően csak tünetek. A csak tünetek az azt jelenti, hogy van egyfajta viselkedés minta, amit csinálunk, és ami nem épít, hanem valamilyen szinten rombol. Vagy ezt jelzi a környezetünk, hogyha én nem is érzékelem még annak, lásd akár a szenvedélybetegségek esetén. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy én a fókuszt arra helyezem, hogy van egy szokásod, ami ilyen eredménnyel jár. Szeretnél változtatni? Szuper, van egy jó hírem, változtassuk meg a szokásaidat. És a szokás megváltoztatása egészen más fókuszba helyezi azt az illetőt, mert nem egy alkoholista ül itt, hanem egy olyan ember, aki változni szeretne. De változni csak úgy tudunk, ha egy kicsit ismerkedünk önmagunkkal. És ehhez ez egy tökéletes, diszkrét hely itt a világ végén, de mégsem a végén, mert Szombathely belvárosától 10 perc autó.
Nem akármilyen úton.
Az is egy élmény, ide eljutni már egy sikerélmény. Igen, és itt erre lehetőség van, hogy egy kicsit a szokásainkra fókuszáljunk.
Feltételezem, sokan itt szembesülnek vele, hogy egyáltalán megfogalmazhassák azt, hogy nekik valójában mi a problémájuk, illetve mire adták azt a választ, ami miatt most szenvednek.
Így van. Ehhez le kell egy kicsit csendesedni, hogy meghalljuk, hogy mit akarok, mit üzen ott belül az a háborgó lélek, akit megsértettek, megbántottak, haragot tart, beletaposták a sárga földbe. És ezek nagyon-nagyon régóta hordozott sérelmek sokszor, viszont nagyon egyszerűen ezen túl lehet lépni, és meg lehet oldani.
Beszoktad hívni a másik felet is, hogyha több érintett van egy bizonyos dologban, akkor van olyan, hogy bizony azt, aki nélkül nem lesz jó eredmény, meghívod ide, és akkor csoportos beszélgetés lesz a megoldás?
Általában aki megkeres, én ővele foglalkozom. Hogyha van a családban valaki, vagy a környezetében, aki még bevonódhat a történetbe, akkor csak is kizárólag mediáció kapcsán jöhet el, mint ellenérdekelt fél, és akkor itt viszont egy semleges álláspontot kell képviselnem, tehát nem húzhatok egyik vagy a másik fele sem. Ugye a mediációnak ez a csodája, hogy ott lehet egy egyéni megbeszélést folytatni, és aztán újból összeülünk közösen. Ebben tökéletesen működik, de alapvetően én inkább azt szoktam javasolni az egyéni konzultációk után, hogy az itt folyó akkumulátorfeltöltő tréningek, az itt folyó mondjuk a félúton tréning, ami 40-45 pluszos korosztálynak egy nagyon izgalmas dolog, a tréningekre jöjjenek el, mert egy tréningen egy napig, tehát 8 órát vagyunk itt együtt, de általában 8 idegen ember jön össze. És maga az élmény, amit itt mutatnak, adnak egymásnak. Én csak azt mondom, én sokszor úgy érzem, hogy egy olyan karmester vagyok, aki közben énekel, mert hogy én is részt veszek a folyamatban. Katartikus élmények, ezt megélni, hogy milyennek látnak engem a másik ember tükrében, milyennek látom én magamat, és hogy ennyire másnak látnak ők, nincs érdekük, mert hogy lehet, hogy soha többé nem találkozom velük. Én nem tudom, hogy ki jön ebben ez a szép. Itt egy keresztnévvel be lehet jelentkezni. Itt nem kell úgy bemutatkozni, hogy csak annyit mondok magamról, amennyit én szeretnék. És ebben a fajta védett burokban eltölteni, így 10 vagyunk tulajdonképpen összesen velem együtt, egy napot, 8 órát, egy munkaidőt, azt szokták mondani, hogy ezt úgy visszük magunkkal, mint egy életélményt. Mert ehhez hozzá kellene szoktatni a kedves magyar lakosságot, hogy ne csak pedikűröshöz, fodrászhoz, kozmetikushoz járjanak a hölgyek, urak, hanem igenis a lelkünket is kell egy kicsit táplálni, és aksival, energiával feltölteni. És általában ez egy fél évig kitart, de aztán utána kell egy újabb impulzus, egy másfajta élményt kapni hasonló keretek között.
Tudsz olyanról, hogy tartják utána egymással kapcsolatot, akik itt együtt voltak néhány órán keresztül?
Nagyon, igen, igen. És sőt, követelik is, hogy az adott csoportoknak legyen ismétlő. Hát van olyan ügyfelem, aki körülbelül már a 6. vagy 7. tréningen vett itt részt, nem itt, hanem az általam csinált tréningeken, vagy vezetett tréningeken, mert látja azt, hogy nincs két egyforma tréning, mindig lehet tanulni, és nem beszélve, hogy mindig mások a résztvevők, tehát nincs az a két ugyanaz a csapat, kivéve, ha erre külön felkérnek, hogy most az adott közösségnek. Például van a félszemű pöttyös patkány csoportunk. Kérem szépen, szenzációs, 21 ember jött el, vagy 22-en egy szelestei kastélyba tartottam egy tréninget, egy Európa Uniós támogatásnak köszönhetően. Azt mondtuk, hogy akkor álmodjunk nagyot, legyen egy olyan hangulat a feelingje, hogy ismertessük meg az emberekkel, hogy mi ez. Nem tudom elmondani, milyen a kivi, amíg nem kóstoltam meg. Olyan, mint az uborka, meg egy kicsit a dinnye, na, az a kivi. És amikor ez a 21-22 ember eljött, ott megélt 2 napot, akkor utána, hát ez a nevük nem véletlenül, mert olyan élményeket kaptak, és hát természetesen ők összetartanak. Összejárunk, közös Facebook csoport van, és én mindig azt szoktam mondani, hogy egy tréning, tehát egy 8 órás tréning után én azt garantálom, hogy ez a 8 ember olyan kapcsolatba kerül egymással, mint hogyha előtte 2-3 évig ismerkednének. Rapid időszakát éljük a világunknak, mindent gyorsan kell csinálni. Ez egy olyan extravagáns helyzet, hogy itt lelassulva viszont nagyon gyorsan, nagyon-nagyon sok mindent kaphatunk.
Élménynapokat szervezel fiataloknak, kamaszoknak, stresszkezeléssel, kommunikációs témákkal, drogprevencióval töltött ki többek között a programot. Milyen töbletet tudsz nekik nyújtani mondjuk egy osztályfőnöki órához képest, vagy egy családi beszélgetéshez képest?
Nem vagyok az anyjuk. Ez az egyfontos.
Nyerőhelyzet.
Abszolút. Hát nekem is van egy 18 éves kislányom, aki már nem kislány. Hát ő az én mentorom, szakértőm, és helyre tesz. És ezért nagyon sokat köszönhetek neki, mert ő nélküle nincs ez a farm. Ő most sajnos érettségire készül, vagy nem sajnos, még harmadéves, de vagy hogy mondják, ez most 11-es, de előrehozott érettségét csinál, és most ment tanulni, és elindult így az erdőnek hazafele. Legyél te is lélekfarmer. Ez a fiataloknak szóló programunk címe, mert hogy nem csak a farmot kell gyomlálni, gondozni, hanem a lelkünket is. És szeretném itt megemlíteni Szombathely városnak a kábítószerügyi egyeztető fórumát, aminek köszönhetően kaptunk támogatást erre a három élménynapra. Itt összesen 24 fiatal ingyen jut egy ilyen élményhez, ami én azt gondolom egy rendkívül fontos dolog. A drogprevenció kapcsán pedig egy kicsit komolyra fordítva a szót. Jó magam 18 éve végzem az Elterelés című intézmény működtetését, ami azt jelenti, hogy ha valaki kábítószer fogyasztás miatt rendőrség látókörébe kerül, akkor választási lehetőséget ad a rendőrség, ha csak fogyasztó, hogy nem büntetik meg, tehát nem lesz priusza, nem kerül büntető eljárás további szakaszába, hogyha egy 6 hónapig tartó önismereti személyiségfejlesztő kurzuson részt vesz, amit tartok. Ezt 18 éve végzem, ami azt jelenti, hogy több ezer fiatal fordult már meg a kezeim között, sőt, már a második generáció is bejelentkezett, hogy Csókom Ritalini apukám is járt magánál, hát szóval mondtam, ez az, yes, a kor nem véletlenül, igen, tehát a mintázatok öröklődnek. És a nagyon sok tapasztalás gyűlt össze, nagyon sok pozitív emberi kapcsolat, tehát attól, hogy valaki elfogyaszt egy marihuánát, vagy bulizáskor kipróbál egy-két drogot, én azt gondolom, ez mind döntés kérdése. Attól még nem rossz ember az illető. Kipróbált valamit, bevállalt valamit, de nem tudja mit, hogy mik a következményei, hisz mindenkinél más hatást vált ki. És én hosszú éveket dolgoztam börtönökben, és oda is bejártam azokkal foglalkozni, akik kábítószerfogyasztás miatt kerültek börtönbe. Jelenleg is van egy-két olyan ügyfelem, aki pontosan a börtönből szabadulva kábítószerfogyasztás miatt került akár ide hozzám, de nem elterelésbe, mert már nem mehet, de ő beszeretné azt bizonyítani országnak, világnak, bíróságnak, mindenkinek, hogy ő változni szeretne. Ő tényleg megbánta a tetteit. És kőkeményen jár egyéni konzultációkra, és itt jön az izgalmas része, hogy összekapcsolom a két történetet, mert hogy ezekből a rossz fiúkból, vagy fogyasztó fiatalemberekből, mert van, aki csak pszichiátriára kórházba kerül, csak idézőjelbe, az is egy hatalmas trauma, amíg ott leszedálják, és szépen lehozzák a szerről, hogy elvonási tünetei már ne legyenek, és utána kikerül, és aztán ennyi. Tehát nem nagyon nehéz ezen a területen. Akik jönnek így hozzám, velük foglalkozom, hát itt az erdőszélen. Sokszor úgy, hogy egy bottal a kezünkben járjuk az erdőt, és beszélgetünk, és közben az őzikék ott futkoznak mellettünk, közben van, aki arra kér, hogy most a kecskék kifutója előtt beszélgessünk, van, aki egy nyuszit simogatva meséli el az életét. Tehát, hogy lehetőség van nagyon sok mindenre. Kilépünk a komfortzónánkból. És ezek a fiatal emberek viszont eljönnek a fiataloknak szóló tréningekre, akkor középiskolás, vagy éppen még tehát felső tagozatos, 8. osztályos gyerekek vannak, és mesélnek arról, hogy dönthettek ti máshogy, mint ahogy én döntöttem. Egy nagyon fontos dolog van, én soha semmit nem tiltok. A döntés hozatalban segítek. És ezek a fiatal emberek beszélnek a saját életükről, a fiatalok kérdezhetnek, és utána eldönthetik majd, hogy milyen döntéseket hoznak.
Én régóta így kitaláltam magamnak ezt az aranyigasságot, meg terjesztem is azóta, hogy a természet nem hazudik. Feltételezem, hogy a terápiás munkádat ez felerősíti.
meghatványozza. Ha valaki látna néha, akkor azt mondja, hogy húha, én beszélek a fáimhoz. Én megsimogatom, köszönöm az energiát, amit adnak. Svédországban, skandináv államokban receptre felírják az erdősétát, felírják azt, hogy menjen jogázni, és amíg mindig nem megy le a vérnyomásod, majd akkor lesz gyógyszer. Tanulj meg stresszt kezelni. Miért nem lehet ezt nálunk? És én azt gondolom, hogy kell. Ezt próbálom elérni, hogy picit próbáljunk meg alternatívákhoz nyúlni, egy gyűjtőközpontként, mert hogy nagyon sok szakemberrel szeretnék együtt dolgozni. Tehát, hogy azért készül a színpad, hogy itt tanuljunk meg lélegezni, a gyógyító légzés, hogy tanuljunk meg mozogni, hogy Etka anyó miket tanított, lemondtak róla, mert Etka anyó már izületi 1000 éves beteg volt, 50 éves nőci, és azt mondták, hogy ma alig bírt menni. És egyszer csak megfigyelte a macskát, meg a kutyát, hogy azok hogy nyújtoznak, és elkezdte, és aztán szenzációs. Közvetlen tanítványa itt járt már nálunk, én már alig várom, hogy meghirdethessem azt a programot, és akkor kimegyünk az erdőszélre, az erdő közepén egy kis tisztásra, és aztán tanuljunk együtt levegőt venni, egy kicsit Etka anyótól jógát lopni, és még nagyon-nagyon sok minden olyan szakember már feliratkozott, aki nagyon szívesen itt megjelenne, és egy kicsit betekintést nyerhetünk az ő szaktudásukba.
Megéri segíteni az embereknek? Mit kapsz egy cserébe?
Jó sok pénzt. Nem titkolom, ez abszolút egy üzleti vállalkozás. De én azt gondolom, hogy aminek van értéke, mert ha ez egy pár ezer forintos dolog lenne, akkor azt mondanak, ah, minek, de ami, mitől Gucci egy márka? Miből készül? Ugyanolyan anyagokból, de a márka. És én azt gondolom, hogy igenis, azok a szakemberek, akik én is évtizedeket tanultam, rengeteg pénzt ráköltöttem arra, hogy még többet tudjak, mert annyira jó tanulni, és ezt a tudást nem csak magamban tartom, hanem kiadhatom. Miért probléma az, hogyha ezt megmutatjuk egy egészen újszerű köntösbe öltöztetve, hogy az egyszerű emberekhez is elérjen ez a hír, hogy erre van mód és lehetőség. És igen, itt jön az a rész, hogy amellett, hogy itt ennek minőségi szolgáltatást nyújtunk, minőségi ára van, de nagyon fontos az a karitatív munka, amit itt végzünk. 25 éven keresztül folyamatosan volt egy civil lábam, vagy civil szervezetnek dolgoztam, vagy nagyon jelképes összegért dolgoztam, létrehoztunk alapítványt, rengeteg ingyenes programot tartottunk, és tartunk a mai napig. És én azt gondolom, hogy ezek az ingyenes programok, ezek pontosan arról szólnak, hogy azok is eljöhessenek, akik nem engedhetik meg maguknak anyagilag. És akkor itt jön a kérdés, hogy felszoktam tenni, hogy dohányzik, és egy hónapban mennyi pénz szív el. Na, abból pontosan 2-3 tréning nap kijönne. Érdemes elgondolni, vagy egy beszélgetés, amennyit. Hogy mire költöm, az az én döntésem. És pár évvel ezelőtt létrehoztam az Inspirálók klubját. Ez pontosan azt a célt szolgálta, hogy a Fairplay kávéházban hirdettem meg, megszerveztem, és mindig volt egy beszélgető partnere, mert én annyira csodálatos emberekkel találkoztam, és ezek az emberek inspirálnak engem, attól lesz nekem energiám, attól tudok én majd adni, hát mitől mástól, hát a másik generál valamit. Ja, hogyha éppen egy vámpirkával futok össze, aki leszív, akkor utána, na de ezt is meg lehet tanulni egy tréningen, hogy mit kell csinálni a vámpirkák ellen. Nem mindig a fokhagyma jó megoldás. Tehát beszélgető partnereket hívtam, és akkor az volt csak csupán, hogy gyertek el, inspirálódjatok, hallgassátok meg, és annyira jó volt azt látni, hogy nem fértünk el a kávéházban. Én csak Facebookon kitettem kis poszton, hogy hát, ha érdekli valakit, és aztán hozták a takarókat, jöttek a családok gyerekestül, és már mindenhol ültek, és a Székesegyház harangja megszólalt. Annyira jó volt, az emberek szomjazzák, hogy közösséghez tartozunk, hogy valaki más történetén keresztül is tanulhassunk valamit. És akkor ekkor jött az újabb inspiráció, az újabb ötlet, hogy hát akkor, ha erre ekkora igény van, akkor erre építhetünk akár egy komplett hogyan továbbot, és én azt gondolom, hogy ekkor döntöttem én azt el, hogy akkor 19-re lapot húzok, és egy 6 éves intézményvezetői posztomat feladva megépítem azt a világot, amit megálmodtam magamnak. És ez március 1-én köszöntem el a korábbi munkahelyemtől, és 12-én meg bezárt az ország a Covid miatt. és jött egy ilyen hűha, és azt mondtam, hogy ha innen talpra tudunk állni, meg tudjuk tartani, és létre tudjuk hozni, hogy dolgozhassak, akkor működni fog. Hát itt kellett Szent Rita áldását kérni, felszenteltük az egész farmot, minden állat meg van szentelve, Horváth József atya, oké atyának hála, és aztán beindultak a csodák, és én azt gondolom, hogy nekem nincsen problémám, mert meg tudjuk oldani. Jó sok munkát adok Szent Ritának, de nem probléma.
A konzultációidon, vagy akár az egyéni beszélgetéseknél nem érzed néha azt, hogy túlságosan kitárulkozol? Vagy olyan részedet is előhívod, ami lehet, hogy túlságosan védtelenné tesz? Vagy meg tudod tartani ezt a, köszönöm szépen, az én terápiás munkám eddig tartott, és akkor nem tovább. Uh-huh. Amikor nagyon egy hullámhosszra kerül két ember, akkor nem csak kérek, hanem adok is. És azt lehet, hogy már nem tudom utána befolyásolni, hogy visszafogni magamat.
Igen. Az egyéni konzultációk során valóban, meg a csoporton is, a lelkünkkel dolgozunk. Tehát ez a munkaeszközünk. Míg a májter lapát a kőművesnek, addig nekem a lelkem. Tehát itt, ha kül, ha nem, azért bevonódunk a történetbe. De itt jön az a három lépés távolság, amit meg kell, hogy tartsunk, mert nem barátnő vagyok, nem bratyizó haver, hanem azért fizetnek engem abban a 2-3 órában, amit itt tölt valaki, hogy egy tükröt kapjon, hogy valamilyen visszajelzést kapjon, és ez csak úgy megy, hogyha ez egy irányított beszélgetés. Itt én vagyok a főnök. Itt egy határ van. A tréningen szociálterapeuta vagyok, ezt sokan nem értik, hogy micsoda, nem is csodálom, mert nem vagyunk túl sokan az országban. Ez egy olyan módszer, ahol itt mi mintát adunk, hogy mit várunk el a csoporttagoktól. Itt nem az van, hogy na, akkor Pisti, Jancsi, akkor ti most beszélgessetek, hanem megmutatom, én is részt veszek a játékban. Ez ettől baromi hiteles. És ettől látszik, hogy én nem egy ilyen hű, de agyontanult, megközelíthetetlen akármilyen ember vagyok, hanem én is ember vagyok, akiknek van hibája, van mit tanulni, fejlődik, és aki a földre kerül, föláll. És ebből tudok tanulni. Minél többször kerülsz lentre, annál ügyesebben tudsz fölállni, rutinosabb lesz. Nem feladni.
Egy fogorvosnak is van egy másik fogorvos, aki a szakmunkát elvégzi. Te kihez fordulsz, hogyha úgy érzed, hogy na most aztán ki kéne önteni a lelkedet valakinek?
Nekem is vannak szakember kapcsolataim. Ezt úgy hívják ugye a szakmában, hogy a szupervízor, amit a televízióban láthatunk talán. A segítő segítője talán egy kicsit így lehetne megfogalmazni. Két opció lehetséges, az egyik nekem is nagyon messze van, akivel aztán nagyon ritkán találkozunk, és akkor tudjuk, hogy hol fejeztük be. Ő nem egy barát, hanem ő szakember, és általában így működik jól egy szupervízor, aki nincs bevonódva az életünk, a hétköznapjainkban, hanem úgy egy évben egyszer-kétszer viszont előkapjuk. Valóban, hála jó Istennek, vannak olyan szakmai kapcsolataim, amikor azt tudom mondani, hogy most le kell tennem valami terhet eléd, és kérlek, hallgass meg. És akkor ilyenkor nincs kérdés, mert tudom, hogy akkor eldobják a fakanalat, a gyerekpelenkát, és ez egy csodálatos érzés, amikor tudom, hogy számíthatok rengeteg emberre.
Megtaláltad a harmóniát. Család, munka, a társadalom, meg minden között. Én azt látom legalábbis rajtad. Hova lehet még fejlődni?
És de belehallgattál volna az előző beszélgetésre, mert éppen egy egyéni konzultációból estem aztán a riportba be. A nagy kérdés az volt, hogy mi is az élet értelme? Nagyon sokan ezt már próbálták fejtegetni. A Kid Walter vele arra jutottunk, hogy élményeket gyűjteni, tanulni, megélni helyzeteket. Amikor már eljutunk odáig, sajnos ez általában ilyen 45 fölött, akinek van esze, akkor már benőtt a fejelágya, akkor már tudja értékelni ezt a mondatot, de 45 fölött sokan úgy apostrofálják, hogy úristen, egy életközép válságban van, a frászban válságban, egyszerűen rájön arra, hogy az az idő, ami előtte van, az már valószínű kevesebb, mint amit megélt. Mit szeretnénk? Hát minőségében megélni minden percet. Tehát ki kell szórni azokat a kapcsolatokat, amit mérgeznek minket, de gyorsan, így, hogy megtehet tenni. Fel kell találni, meg kell keresni azokat az embereket, akik bátorítanak és inspirálnak. Ezt tanuljuk itt, és ezért dolgozom, hogy legyen itt olyan közösség, akik igenis ezt az értékrendet vallják. És mindenki ezt meri a bajsza alatt motyogni valahol, de kiállni és azt mondani, hogy itt van, megcsináltam, gyertek, csatlakozzatok, hát ha ez kell, akkor most ez megtörtént, de kell, mert látom, hogy hány ember változik meg. És ennél nagyobb hitelesség nem kell ahhoz, hogy hit, hogy amit csinálok, az nem csak nekem jó, hanem annak is, aki a másik felén van ennek a kapcsolatnak. És ebben az a jó, hogy utána még egy csomó másik ember is hasonlóképpen gondolja. És ettől kezdve egy olyan varázslat kezdődik, ami nem tudom hova megy, merre tart, de az biztos, hogy minden percét élvezzük. És az életnek ez az eszenciája, hogy tudást, kapcsolatokat, őszinte emberi értékeket megélni, érzéseket és átadni, szeretni és szeretve lenni. Hát ez a magja az egésznek. Csak ezt bele kell valamibe csomagolni. Hát én egy jurtába tudtam.
Minden beszélgető társamtól szoktam kérni egy ajánlást egy könyvre. Tudsz nekem mondani egyet? Lehet szakkönyv, lehet regény, bármi lehet. Ha szerzőt mondasz, vagy a tartalmát, akkor én utána fogok nézni.
Most olvasom, és nem tudom a címét. Egy tréningen kaptam az egyik úrtól, aki azt mondta, hogy ezt neked el kell olvasni. Arról szól, hogy egy doktornő az ausztrál sivatagban tanulmányoz egy törzset, egy ősi ausztrál törzset. Ő ezt kutatja orvosként, és meghívást kap az egyik törzsel való találkozásra, és ő készül, elutazik Ausztráliának az egyik csücskébe, és ott fogadja a törzs. És úgy kezdődik a története, hogy akkor vetkőzzön le, és nem érti. És mondja, hogy minden ruhát vessen le, majd akkor találkozhat a törzsfőnökkel, és kap egy rongyszerűséget, amit makára teker, és mondja, hogy a cipőt is vegye le. És a cipőt is, és akkor volt az ékszerek, gyűrűk, nyaklánc, amit a nagymamájától kapott rokonoktól, azt is vegye le. És azt látták, hogy megfogják a levetett cuccait, és tűzbe dobnak mindent. És mondta, hogy most mehet a törzsfőnökhöz. És a törzsfőnök a népe, a közössége engedélyével ezt a doktornőt elviszi magával egy jó pár hónapos útra, ahol ő megy a sivatagban, és életben maradnak. És ezt írja le. És sajnos a címére nem emlékszem, de meg kell néznem. Annyira friss az élmény, és itt mondják azt, hogy amikor megszületik a törzsben egy újszülött, akkor a szülei az alábbi mondatot súgják a fülébe, hogy szeretünk és kísérünk utadon. És én engedélyt kértem ennek a mondatnak a használatához. Aki jön hozzám egyéni konzultációkra, én úgy fogadom, hogy Isten hozott az erdőszéli lélekfarmon, ahol én ebben a két vagy három órában engedd meg, hogy kísérjelek az utadon.
Ehhez nem tudok mit hozzátenni. Rita, köszönöm szépen!